Mexikó, Ecuador, vagy Kolumbia, Gána párosítás, meg egy csomó tanárdiák összecsapás, akkor még ezen fázisban is van ok a fanyalgásra. De ne tegyék ezt! Inkább hallgassák majd a legközelebbi VB összefoglalót is a visszajátszásban máskor, mert mára lejárt az időnk. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A Bajnokok rovatában ma születésnapost köszöntünk a 60 éves Pál Feri atyát, aki magasugró bajnok volt, de hát mindenki jól ismeri, következzék most az ő élettörténete.
Sportok királynőjében az atlétikában versenyeztél, magasugró magyar bajnok, vagy hogyan kezdődött ez a sportpályafutás?
Azzal kezdődött, hogy nagyon eleven fiú voltam, és a szüleim nagyon vágytak arra, hogy néhány órát ne legyek otthon. Most azon túl is, hogy amikor az iskola miatt nem voltam, és arra gondoltak, hogy hát nyilván nem egyszerűen csak az jelent nekik némi könnyebbséget, ha nem vagyok otthon, hanem hát nyilván szülőként, akik szeretik a gyerekeiket, arra gondoltak, hogy na akkor valami olyasmit kellene csinálni az alatt a néhány óra alatt, hogy mikor hazaér, akkor már nem forgatja föl fenekestül a házat. És akkor emiatt először úszni vittek le bennünk, de azt nem szerettem a monotóniája miatt, és aztán már 7 éves koromban ott voltam a Vasas Atlétika pályán, az a pálya esett a legközelebb hozzánk, és tulajdonképpen 7 éves koromtól 23 éves koromig folyamatosan atlétizáltam. Magasugró voltam, és több próbázó, hát az első korosztályos, még serdülő magyar bajnoki címeimet úgy nyertem, hogy magasugrás és 4 próba, következő év is magasugrás és 4 próba. És ezt is nagyon-nagyon élveztem, hogy ilyen sokoldalúan, sokszínűen lehetett a sportmozgásokat kipróbálni, és megélni azt, hogy tudok valamit csinálni, hogy valamiben ügyes vagyok, hogy valamire alkalmas vagyok.
Mennyi volt a csúcsod?
218 centit ugrottam 18 évesen. Akkor ez országos csúcs volt, és jó pár évig fönn is állt, és ezzel a 218-al tudtam az Európa ranglistán harmadik lenni abban az évben.
Ez 18 éves korodban volt, hát onnantól kezdve még az ember szokott fejlődni, már magasságokat, centéket illetően is.
Igen, kétségkívül utána volt egy sportsérülésem, és akkor egy picit újból kellett megint mindent kezdenem, és 23 évesen pedig már benn voltam a papnevelő intézetben. És így aztán tulajdonképpen mondhatom ezt, hogy nem futottam végig azt a pályát, amit sportolóként vagy magasugróként végig lehetett volna vinni.
A sport mellett is már templomba járó gyerek voltál?
Igenis, meg nem is. Ez alatt azt értem, hogy 18 évesen, amikor a Vasas pályán éppen egy edzés után ott a lemenő nap fényébe a fantasztikus jó fű illat között lábteniszeztem a barátaimmal, akkor egyszer csak egy 3 játszmás mérkőzés második játszmájánál azt mondják, hogy sajnos nekik el kell menni. Hát persze, hogy érdekelt, hogy miért nem tudjuk befejezni a meccset, és akkor néztek egymást, és azt mondták a sporttársaim, most már barátaim, hogy hát tulajdonképpen mi hittanórára megyünk. De hát ez 1984-ben volt, amikor ők igenis meggondolták azt, hogy elmondják-e nekem, hogy ők hittanórára mennek-e, vagy nem. És ahogy ezt kimondták, akkor ez éppen egybeesett az én érdeklődésemmel, a kíváncsiságommal. És kértem őket, hogy vigyenek el engem. Hát engem nagyon érdekel, hogy mi van a kereszténységem, mert semmit nem tudok róla. Nem nőttem bele egy vallásgyakorló családba, éppen megkereszteltek baba koromban, de semmit nem tudtam a kereszténységről. És így kerültem le tulajdonképpen 18 évesen a Zugligeti Szent Család templomba, ahol éppen Kozma Imre atya volt a plébános, aki fiatalabb ember volt akkor, mint én most.
Miért volt ez iránt érdeklődésed?
Egyrészt a serdülőkori önazonosság, identitás, válság és keresés kapcsán ez egy elég természetes folyamat. A szakirodalom azt mondja, a legtöbb természetes megtérés a serdülőkorban történik. Hiszen akkor valahogy újra gondoljuk önmagunkat. A szüleinktől kapott válaszok, utak és értékek fölülvizsgálatra kerülnek. És ez velem is egész természetesen így volt. Most ezt a folyamatot, ahogyan próbáltam önmagamat megtalálni, rájönni, hogy ki is vagyok én, vagy ki akarok lenni, vagy hogy azt szeretnék élni, ezt nagyban fölerősítette az, hogy a szüleim éppen serdülőkoromban váltak el végérvényesen. Már előtte sem éltek túl harmonikusan, de akkor lett világos, hogy édesapám elköltözött otthonról, hogy most már elvált szülők gyereke vagyok. Ez még jobban arra indított, hogy valami olyan kapaszkodót keressek, ami biztosabbnak tűnik. Vagy valahogy mélyebbről alapozza meg az életet, mint az, ami csak látható vagy hallható.
És egyik napról a másikra szakítottál a sporttal?
Tulajdonképpen szó szerint így történt, persze egy folyamatnak a következményeként. Mert hiszen elvittek katonának, másfél évig voltam katona, és emlékszem, hogy akkor a szokás szerint át kellett igazolnom a Honvédba, és ott természetesen akkor egy új edzőm lett arra másfél évre, egy honvédos edző, Szabó Gábor, őnek is nagyon sokat köszönhetek, csak úgy, mint a többi edzőmnek. És akkor emlékszem, hogy ott akkor sorkatonaként odaálltam az edzőm elé, és elmondtam neki, hogy nem akarom, hogy hazugságban legyek, de én nekem a sport nem a legfontosabb. És azért ennek volt kockázata. Katonaként azért tudjuk, ez nem egy ilyen világ volt, és ezért is jutott eszembe, hogy mondjam is a nevét, és hogy elmondjam, hogy ezt is köszönöm neki, hogy nem láttam semmilyen negatív következményét annak, hogy én elmondtam neki, hogy nekem a sport nem a legfontosabb. Mert úgy éreztem fairnek, hogy ő edzőként arra teszi az életét, hogy mi sportolók jó eredményeket érjünk el, és ez valahogy egy közös munka, nyilvánvalóan. És hogy ő ne fektessen belém több energiát, mint egy olyan valakibe, aki azt mondja, hogy életem, halálom a sport. Mert akkor nekem már az, hogy keresztény vagyok, ennek mindenféle következményével többet számított, mint a sport. Tehát például 22 évesen édesanyámmal karöltve ápoltuk a rákos nagymamámat. Tehát ez úgy nézett ki, hogy reggel vagy hajnalban még volt időm egy pici átmozgatásra, vagy egy kis futásra, vagy ilyesmire, de azután én egész délelőtt és kora délután ott voltam a beteg nagymamámmal. És ezt 3 éven keresztül csináltam, és akkor utána megérkezett az édesanyám, és akkor tudtam elmenni edzeni. Vagy pedig este elmentem, és ott mozgássérültekhez, légzésbénultakhoz jártam. Úgyhogy volt nagyon sok minden olyan számomra lényeg ilyen fontos dolog, amire úgy tekintettem, hogy ez fontosabb már, mint a sport.
Ez már szolgálat volt?
Valamiféleképpen igen, de a szolgálat abban az értelemben, hogy jól eső szolgálat, hogy nyilván nehézségekkel vagy áldozatokkal járó, de valami olyasmi, ami azért esett jól a szó legmélyebb értelmében. Mert hogy azt éltem meg, hogy na ezt érdemes csinálni. Na ha valahogy érdemes emberként élni, akkor például így, hogy ezt csinálom, vagy azt csinálom.
Nem fordult meg a fejedben akkor, vagy később, akár most, hogy mire vihetted volna ebben a sportban mégis?
De persze eszembe jutott, de azt gondolom, főleg utólag, ahogy nyilván már tisztában vagy reálisan látom magam, hogy én azt hiszem, nem voltam igazán tehetséges. Azt mondanám, hogy néhány nagyon jó adottsággal rendelkeztem. Ezzel a néhány nagyon jó adottsággal tulajdonképpen mondjuk a magyar mezőnyben talán egy hosszabb ideig tudtam volna elől lenni. Nyilván nem mindig legelől, de elől. De azt gondolom, főleg úgy, hogy nyilvánvaló, hogy tisztán igyekeztem volna versenyezni, hogy nem látom reálisnak, hogy én a világ élvonalába valaha is be tudtam volna igazán tartósan kerülni.
És ez a sport, ez úgy teljesen el is maradt akkor egyik napról a másikra, amikor úgy döntöttél, hogy pap leszel?
Igen, tényleg így tetted fel a kérdés, hogy na akkor egyik napról a másikra. Tényleg így volt, mert emlékszem, 1987-ben mentem el a papnevelő intézetbe, és az volt az az év, amikor, ugye még akkor szocializmus volt, amikor az első hivatalos pénzdíjas verseny volt Magyarországon. És azért emlékszem erre nagyon, mert valahogy úgy volt, hogy szombaton én még ezen a pénzdíjas versenyen indultam, és életemben először pénzdíjat nyertem, második lettem ezen a versenyen, ez volt szombaton. És
vasárnap felajánlottad adományként?
Vasárnap elmentem a misére, és örültem a pénzdíjnak, és hétfőn elmentem a papnevelő intézetbe.
Attól, hogy valaki keresztény lesz, nem biztos, hogy pap lesz.
Hogyne, hogyne. Valóban, valahogy úgy játszódott ez le bennem és velem, hogy ahogyan megéltem azt, hogy mit jelent, hogy keresztény vagyok, akkor ebből már adódott az is, hogy föltegyem a kérdést magamnak, meg Istennek, hogy akkor te mit gondolsz rólam, vagy én mit gondolok arról, hogy akkor nyilván Istennek lehet beleszólása abba, hogy én mi legyek, vagy mit csináljak, milyen életállapotot válasszak. Hát ha ő az Isten, én meg az ő teremtménye, akkor nyilván az egy rendes helyzet és állapot, hogy megkérdezem, hogy ő neki erről mi a véleménye, mert hogy jóba vagyunk egymással. És itt tulajdonképpen akkor tudatosan egyedül voltam, hogy derüljön ki ebben az egyedül létben, hogy Isten mit gondol erről, és aztán lett egy Isten élményem, amiben egészen világossá vált számomra, hogy Isten jó néven venné, hogyha én pap lennék.
Mi volt ez az Isten élmény?
Nyilván minden ilyen élményről elég nehéz szavakban beszámolni, mert valami olyan tapasztalat ez, amit a szavakkal nem lehet pontosan kifejezni. De van egy olyan része, amit mégiscsak valahogy szavakkal megfogalmazhatóvá tudunk tenni. Például azt éltem meg, hogy egy nagyon világos párbeszédben vagyok vele, senki mással, mint vele, tehát amit hallok, vagy amit érzékelek, ahogy a nő mondja, azt biztos, hogy nem én mondom, mert én nekem az eszembe se jutna, vagy ha eszembe jutna, akkor se úgy mondanám. És hogy Istennel kapcsolatban az alapélményem az lett, hogy azt éltem meg, hogy akkor is ugyanúgy szeret, vagy szeretne, ha úgy döntenék, hogy nem leszek pap. És ez döntő módon meghatározta azt, hogy végül szabadon úgy döntöttem, hogy szeretnék pap lenni, mert azt éltem meg, hogy egy olyan Istennek nagyon szívesen vagyok a papja, aki nem úgy van, hogy ha pap leszel, jobban szeret, mint ha nem, hanem hogy ő szeret és kész. És ennek a szeretetnek van egy meghívó ereje, amire így is vagy úgy is válaszolhatok.
Ugye ez 1987-ben volt, mint említetted, ez azóta is kitart? Ez a gondolatod?
Ez azóta is kitart, igen, azóta is kitart, és ráadásul nem csak, hogy kitart, hanem tulajdonképpen egy örömmel párosul, ez pedig az, hogy azért is hagytam abba a sportot, mert arra gondoltam, végül is Isten biztos nem venné zokon, hogyha megcsinálnám a sportpályafutást. 30-32 éves koromban is elmehetek papnak, akkor mondjuk 40 évesen fölszentelnek, még van sok évtizedem, amikor lehetek pap, tehát tulajdonképpen így is lehetett volna. És emlékszem, hogy ahogy e fölött gondolkoztam és imádkoztam, az jelent meg bennem, hogy szeretném olyan értelemben is teljesen odaadni magam Istennek, hogy szeretnék fiatalon is pap lenni. Mert ha csak 40 évesen szentelnek, akkor én fiatal pap sose leszek. És hogy én szeretném, hogy én lehessek fiatal pap. És tényleg így lett ez olyan szép, hogy június 29-én van a születésnapom, és előtte 2 héttel szenteltek föl, amikor 29 éves voltam. Tehát ez azt jelenti, hogy 2 hétig voltam mondjuk így bizonyos számítások szerint fiatal pap, mert akkor töltöttem be a 30-at.
Azt kaptad, amire számítottál, amikor elmentél a papneveldébe?
A papneveldében nem azt kaptam, amire számítottam. Elsősorban azért, mert miután nem volt tapasztalatom az egyházról, szinte semmilyen, néhány előítéletet leszámítva, vagy néhány olyan információt, csak tévinformációval együtt, amit talán a korosztályomban bárki elmondhatna, de azok a gyökerek, amiket én a kereszténységgel kapcsolatban kinövesztettem, ezek egy élő közösségnek, az élő hitéből való gyökerek voltak, vagyis ott az Ugrigeti Szent Család közösség és Kozba Imre atya egy tevékeny, cselekvő kereszténység, olyan közösségben, ahol látok nagyon sok férfit, akik hiteles módon élik a keresztény életüket, tehát én ott egy nagyon-nagyon élő és eleven és olyan kereszténységgel találkoztam, amihez szívesen kapcsolódtam és csatlakoztam. És aztán a papnevelő intézetben pedig tulajdonképpen, és ez később is így történt, megismertem az egyháznak mindenféle arcát. És ez emlékszem, mikor felszenteltek pappá, nagyon furcsa is volt nekem, hogy engem valamiért azonosítanak azzal az egyházzal, amelyik érintett mondjuk a boszorkány üldözésekben, vagy érintett a protestáns katolikus ellentétben, vagy érintett galilei elítélésében, vagy érintett rengeteg mindenben, és csak kapkodtam a fejem, hogy de hát én ilyet nem csináltam. És hogy nem, én nem ebben az egyházban gondoltam el a tevékenységemet. De, és nyilvánvaló be kellett látnom, hogy ha az egyházamnak ilyen múltja is van, mert nagyon hangsúlyozom, hogy is, akkor hát az a tisztességes, ha azt mondom, hogy igen, ez az egyháza múltja, van benne jó és rossz egyaránt. És hogy nem mondhatom pusztán csak azt, hogy ja, hát én nem voltam ott és mosom kezeim. Hanem igen, akkor az egyházamnak mindenféle öröksége valamiképpen olyan, ami rám is hatást gyakorol. És akkor az a felelősségem, hogy azt mondjam, például, ha megkérdezi valaki, hogy nos, mi a véleményem arról, hogy a középkorban mondjuk a keresztes hadjáratok során embereket öltünk Krisztusra hivatkozva, hogy akkor azt mondjam, hogy nagyon sajnálom, hogy így volt. Hogy az evangéliumból levezethetetlen az, hogy keresztes hadakat szervezzünk és másokat meggyilkoljunk. Levezethetetlen. Tehát elfogadtam, hogy ez az örökség olyan, amilyen, és hogy sok olyasmi is van, amit én nem úgy csinálnék. És ezzel a világgal tulajdonképpen már a papnevelő intézetben is találkoztam.
Ugye nagyot változott a világ sokféle értelemben 1987 óta, azért akkor nem lehetett szerintem egy pap ilyen vibráló, mint például milyen személyiség te vagy.
De az a tapasztalatom, hogy nagyszerű papok voltak a 20. században Magyarországon is. Hát egyszerűen, szinte fölülmúlhatatlanul nagyszerű személyiségek. És éppenséggel a szenteket az jellemzi, hogy mindegyik valahogy az egyéniségét is annyira kidolgozza és kibontakoztatja. Úgy szoktam ezt mondani, hogyha hittanórán vagyunk, hogy a szenteket nem lehet összetéveszteni egymással. Annyira karakteres mindegyik, hogy tényleg fölcserélhetetlenek. És milyen érdekes ez, hogy amikor látjuk a szenteket, vagy a 20. században papokat, akik igazán tiszteletre méltóak, hogy akkor azt látjuk, hogy egyébként ők sosem magukat helyezték a középpontba. Vagy a szó mai értelmében vett önmegvalósítás nagyon távol állt tőlük. Miközben, ahogyan másokra irányuló életet éltek, és közben magukat is megbecsülték, ennek a következménye az lett, hogy egyéniséggé váltak. Mert az egyéniséggé válásnak, vagy az önmegvalósításnak mégiscsak az egyik legmélyebb talaja az, hogy engedem, hogy Isten formáljon engem, és a vele való kapcsolatomban válok egészen sajátossá, és személyé, és személyiségé.
Az önmegvalósításodban mit szerettél volna elérni?
Nem is tudom, mikor, vagy hol, melyik élet?
Mondjuk a kezdetén, amikor végeztél.
Szerettem volna olyan pap lenni, aki egyetlen szót és mondatot sem mond ki hiteltelenül. Vagyis ezt így mondanám, hogy a legbelsőbb mély személyes meggyőződésemig akartam eljutni minden kérdésben vagy minden témában, természetesen az egyház tanításával, harmóniában, összefüggésben. De ezért, és én remélem, hogy ezt többé-kevésbé sikerült megvalósítanom, hogy soha úgy vagy olyan értelemben nem beszélek, ami ellentmondana a belső személyes meggyőződésemnek.
Ugye említetted, hogy 218 cm volt a magasugró csúcsod. Most hol tartasz a magasugró csúcsodhoz képest a papi pályán?
Hát ezt nem tudom. Te belülről nem tudom megítélni ezt megfelelően, mert azzal, hogy napi 24 órában magammal vagyok, ezért elég jól ismerem a gyöngeségeimet, az esendőségemet, a negatívumaimat. Sőt, tulajdonképpen ez a meglepő, hogy volt bennem egy naivitás 30 évesen, ez pedig így szólt, hogy na, látom a saját gyöngéimet, persze akkor nem láttam még az összeset, tehát 30-40 éves koromban már jóval jobban láttam a gyöngeségeim, és akkor az volt a naivitásom, hogy na ezekből szép lassan egyiket, másikat, harmadikat, negyediket lefaragom, megnyesem, kigyógyulok belőle, és így tulajdonképpen egyre rendesebb ember leszek. Ezt se így látom, hanem úgy, hogy újabb és újabb rossz tulajdonságaim kerekedtek és támadtak az életkor előre haladtával. Hogy például nem voltam türelmetlen fiatal koromban, és most meg már érzek néha türelmetlenséget. Vagy itt kifejezetten szinte mindenki felé egy olyan magától értetődő nyitottsággal tudtam fordulni, most pedig megjelenik bennem már az élettapasztalat miatt egy-egy valamilyen már kigondolt gondolat, hogy na, valami ilyesmi, vagy na, valami olyasmi, és ebben nem mindig csak pozitív dolgok vannak.
Nyilván ez abból is fakadhat, hogy rengeteg emberrel találkozol nap, mint nap, és azért tapasztalsz olyan dolgokat, amit azért mégiscsak nehéz megemészteni.
Igen, valóban, papság. És persze nagyon sok önismereti csoport, amiben már régóta vezetőként vagyok jelen, az élet sűrűjét nagyon jól föltárta. Tulajdonképpen gyóntató papként is ez is nagy tapasztalat volt számomra, hogy még második világháborús történeteket is gyóntak meg. Pont úgy esett, hogy még élt az a nemzedék, aki idős emberként, mikor az élete vége felé akart fordítani, változtatni az életén, hogy hallottam nem egy, nem két ilyen gyónást. És aztán jöttek a diktatúrával kapcsolatos gyónások, az 56, a puha diktatúra, és aztán jött a délvidéki háború, Erdély, szóval nagyon sok mindent hallottam. Azt szoktam mondani például felnőtteknek, akik felnőtt korban akarnak megkeresztelkedni, vagy első áldozni akarnak, bérmálkozni, és szóba kerül, hogy na most akkor az életük első gyónása, akkor hát kissé fellengzősen, vagy túlzóan, hogy nem hinném, hogy olyat tudnál gyónni, amilyet nem hallottam volna.
Ennyire rosszak vagyunk, mi emberek?
Mi emberek jók vagyunk, de tudunk rosszat tenni. Jók vagyunk, de ahogy a teológia mondja, hajlunk a rosszra. Ez azt jelenti, hogy az ember alapvetően jó. Ha másért nem, hát a létezésünk okán jók vagyunk. Azért, mert teremtményként a létezésünk Istennel összefűz és összetart bennünket. És azért is, mert Isten jónak lát bennünket olyanoknak, akikért érdemes a fiát elküldeni, vagy a szent lelket elküldeni. Tehát a létezésünk okán egészen biztos, hogy jók és értékesek vagyunk. Hogy most erkölcsi értelemben ebből a jóságból mennyit valósítunk meg, ez természetesen egy másik kérdés. De az alapvető nézőpont mégiscsak az, számomra egészen nyilvánvalóan, hogy az ember jó már csak a létezése okán is, és hogyha valamit nem teszünk jól, akkor nem válunk alapvetően és gyökeresen rosszá, hanem meghasonlunk magunkkal. Meghasonlunk az alapvetően jó természetünkkel. A jó természet alatt azt értem, hogy Isten teremtményiségéből adódóan az értékes valóságunkkal.
Ezért fiatal papkorod volt, nagyon sokat változott Magyarország történelme. Könnyebb most hívő embernek lenni?
Hívő embernek lenni szerintem sohasem könnyű. Pontosan azért nem, mert az élet sem könnyű. Az élet nem könnyű, és az életet nem is lehet könnyűvé tenni, az élet nehéz. Az életnek van egy kikerülhetetlenül drámai természete. És ez alatt azt értem, hogy mindenki, aki azt mondja, hogy meg tudom könnyíteni neked az életet, vagy vannak jó módszereim, vagy van egy jó rendszerem, vagy van egy jó eszményem, vagy van egy jó ideológiám, és gyere, kövess engem, és akkor majd könnyű lesz az élet. Én szerintem ez önámítás, vagy a másikban illúzióknak a keltése. Nem, az élet nehéz, ilyen a természete. És az életnek van egy drámai karaktere, és ez kivehetetlen belőle. És ezért azt gondolom, hogy aki meg akarja könnyíteni az életet, vagy a saját életét, nem ez fog történni, hogy könnyű lesz az élete, hanem súlytalan lesz, felszínes lesz, vagy tartalmatlan. És amikor hittel élek, a hit döntően és alapvetően a realitásnak a mélységeihez visz engem közel, és ez azt jelenti, hogy hívő emberként éppenséggel mindig is igyekszem a bátorságomat elővenni ahhoz, hogy az életnek ezt a drámai természetét ne felejtsem el. Hogy az életben a megpróbáltatásokat, a szenvedéseket, vagy bármit, amitől az életnek a súlya az emberi vállakra nehezedik, hogy ezt ne tagadjam. És éppen azért, mert nem tagadom, ezért lehetőségem van arra, hogy erre valamilyen választ adjak. És hogy mások javára éljek, nem tagadva az élet nehézségét, vagy drámaiságát. És mindebben segít engem a hit. Ezért a hit nem könnyíti az életet. És egyetlen korban se könnyű hinni. Legfőjebb másképp és másképpen nehéz. Néha így nehéz, néha úgy nehéz. Mindig, mikor nehéz, akkor valamiképpen nehéz. Például a diktatúra alatt azért nehéz, mert pusztán azáltal, hogy gyakorlom a hitem, és esetleg ezt vallásos formában teszem, már is kiszolgáltatottá válok. Viszont nagyon tiszta és világos sok minden, sokkal egyértelműbb sok minden. Ma éppenséggel azért, mert sokkal több mindent lehet, sokkal kevésbé láthatóan világosan, hogy mi jó és mi rossz, és mi hova vezet, és mi az árulás, és mi a tisztesség, ma sokkal-sokkal nehezebb eldönteni. És ráadásul ma a sok lehetőség miatt bizonyos szempontból sokkal több a kísértés is. Észrevétlenül elragadhat bennünket sok minden olyan, amiről 10-20 év múlva mondjuk azt, hogy hát ez kár volt.
A papi hivatás mellett egyetemi oktató vagy tréningeket tartasz ilyen nagy tömegek előtt, amiről beszéltünk már itt a beszélgetésünk elején. Ez hogyan jött?
Tulajdonképpen, ahogyan fiatal papként tapasztaltam azt, hogy jönnek hozzám, azt lehetne mondani, hogy egyfajta hivatali bizalommal, vagyis a hivatal felé irányuló bizalommal, pusztán azáltal jöttek hozzám 10 évesek, 20 évesek, 30, 40, 50, 60 évesek minden korosztályból, mert én egy fölszentelt pap vagyok. De az volt a tapasztalatom, hogy a hozzám fordulóknak a zöme nem hitéleti kérdéssel jött, hanem valamilyen életvezetési kérdéssel. És az életvezetési kérdéseknek a zöme pedig párkapcsolatra, családi kapcsolatrendszerre vonatkozó kérdés volt. És tulajdonképpen egy év, ahogy eltelt, számvetést készítettem, hogy működök, hogy jó, amit csinálok, vagy nem jó, hasznára van-e másoknak, vagy nem, milyen visszajelzéseim vannak. És akkor tudatosítottam magamban azt, hogy a hozzám fordulók zömének tulajdonképpen nem tudok segíteni. Persze, erre lehetett volna egy reális válasz az, hogy beszerzek nagyon sok nevet, meg címet, meg elérhetőséget, hogy hova kell küldeni olyanokat, akik ilyen életvezetési, vagy olyan párkapcsolati nehézséggel érkeznek. De ennél jobban érdekelt az ő életük, meg a kérdéseik. És akkor éreztem egy belső késztetést, hogy én ehhez érteni akarok. Hogy tudni akarom, hogy erre mi a válasz, hogy engem is érdekel, és én se tudom. Hát hogy fogok vasárnap beszélni egy témáról? Vagy hogy fogok egy hittanórát megtartani, ha tulajdonképpen én nem tudom, hogy ez hogy van, mert nem értek hozzá. És akkor kezdtem el intézményes képzésekre járni, a Semmelweis Egyetem, akkor még a testnevelési egyetem keretében zajló mentálhigiénés szakember képzésre, és egymás után jöttek a képzések, és valóban igyekeztem érteni is ahhoz, amiben témákkal engem megkerestek.
Ez összefér a papi lettel?
Nem csak, hogy összefér, hanem tulajdonképpen az derült ki idővel, és ma ezt nagyon határozottan és világosan így látom és tartom, hogy az egyház alapvető küldetésével ez éppenséggel egybeesik. Mert az egyháznak alapvető küldetése, hogyha bármilyen nyomorúságot lát ebben a világban, arra valamilyen megfelelő választ adjon. És nézzük meg az egyház 2000 éves történetét, hogy ha valaki éhezik, akkor az egyház válasza, most itt nyilván embereket gondolok, de intézményesülten is, azt mondjuk, hogy hát attól függetlenül, hogy te keresztény vagy nem, mi adunk neked ételt, megpróbálunk segíteni neked, hogy te akkor ételhez tudj jutni, vagy hogy meg tud a saját kezed munkájából teremteni az életföltételeid. Ha beteg valaki, akkor se kérdezzük azt, hogy kereszténye vagy nem, hanem pusztán a rászorultsága miatt, a nyomorultsága miatt azt mondjuk, hogy érzünk itt egy küldetést, amit Istentől kaptunk, hogy erre valami választ adjunk. Akkor megjelentek az iskolák. A szellemi nyomorúságra adott válasz, a morális nyomorúságra, ott van a megbánás, a megbocsájtás, a bűnbánattartás, és tulajdonképpen a 20. század, de még inkább a 21. század óriási témája a lelki, mentális nyomorúság. Már elértük azt, hogy a legtöbbeket érintő betegség nem a szív- és érrendszeri betegség, nem a rák, hanem a mentális betegségek.
Amik okozzák az előbb felsoroltakat is.
Vagyis azt mondanám, hogy részt vesznek benne, közreműködnek benne, egy részt mindenképpen hozzátesznek. Tehát azt lehet mondani, hogy ma már a mentális nyomorúság az megszólít bennünket, az egyházat megszólítja, hogy nem csak attól lehet szenvedni, hogy a lakhatásom, vagy a ruházkodásom, vagy az élelmezésem, hanem attól is, hogy nincs reményem, vagy attól, hogy boldogtalan vagyok, vagy attól, hogy nem látom az életem értelmét, vagy nem tudom megmondani, hogy kiért érdemes élni, vagy hogy hogyan. Hát ez rettenetes nyomorúság. Ezért tulajdonképpen, amikor papként ezeken a területeken, mentálhigiéné, önismeret képződtem, vagy ezeken a területeken dolgozom is, vagy időt szánok erre, akkor azt gondolom, hogy ez pontosan egybevág az egyház lényegi küldetésével.
Kedves hallgatók, a mai bajnokokban a 60 esztendős Pál Feri atyát köszöntöttük. Köszöni a figyelmüket, Balogh Balázs.
Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.